Üdvözlöm a hallgatókat! Az aréna mai vendége Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ünnepek előtt és idején különösen nagy figyelem összpontosul a nélkülözésre és a nélkülözőkre. A következő órában itt az Inforádióban is a segítség egy speciális formájával foglalkozunk. A pazarlással, illetve azzal, hogy mit lehet ez ellen tenni. De mindenek előtt mit nevezünk élelmiszer pazarlásnak? Hogy lehet ezt pontosan meghatározni?
A világon rengeteg élelmiszert állítunk elő, és az élelmiszerellátási láncolatban minden lánc elemnél keletkezik veszteség vagy pazarlás. Ez egészen a mezőgazdasági termeléstől kezdődően a logisztikán át az élelmiszerfeldolgozás, az élelmiszerkereskedelem, a vendéglátás és természetesen a háztartásokban is jelentkezik. És a FAO becslései szerint a világon megtermelt élelmiszereknek körülbelül az egyharmadát nem fogyasztjuk el, ez világszinten 1,3 milliárd tonnányi élelmiszerveszteséget vagy élelmiszerpazarlást jelent.
A 21. században is van még pazarlás, amikor az ember megnézi egy kész élelmiszert, mondjuk egy felvágottat, akkor azt találja, hogy abba aztán mindent beleraktak, a legkevesebb, ami hús van benne, de van bőr, csont, szóval mindenfélét beledarálnak. Még így is nagy a pazarlás.
Így van, azért ennek egy jelentős részét inkább veszteségnek lehet nevezni, tehát hogy amikor vannak olyan termelés technológiai problémák, amik azért automatikusan veszteséggel járnak, tehát azért nem minden nyom pazarlás vagy oda nem figyelésnek a kérdése. Ahogy egyébként megyünk a mezőgazdaság felől, mondjuk a lakosság felé, úgy inkább beszélhetünk élelmiszer pazarlásról.
Vagyis a feldolgozó ipar akár, vagy maga az ipar sokkal kisebb pazarló, mint maga a lakosság?
Úgy van, illetve megfigyelt egy olyan tendencia is világszinten, hogy mondjuk minél fejletlenebb egy ország, tehát például mondjuk ázsia-afrikai országokban sokkal inkább mondjuk a mezőgazdasági termelésben keletkeznek veszteségek, mert a technológia hiánya, logisztikában mondjuk a hűtés hiánya miatt rengeteg élelmiszer vész kárba, míg a fejlettebb világban, tehát Nyugat-Európában, Amerikában sokkal inkább mondjuk a lakosság felé tolódik az élelmiszerpazarlásnak a mértéke. Európában egyébként mérések szerint kb. 50% az élelmiszerpazarlásnak a lakosság területen jelentkezik.
És hogyha megnézzük azt, hogy mit pazarolnak az emberek, vagy a cégek, vagy az ipar, ez elsősorban hús, zöldség, szóval mi az, ami a kukába kerül?
Minden, természetesen, de amik különösen veszélyeztetettek, azok a friss áruk, amiknek nyilván rövidebb az eltarthatósági ideje, hamarabb romlanak meg. Tehát itt a zöldség, gyümölcs, pékáruk, húsáruk, tejtermékek azért, amik a úgymond veszélyeztetettek ezek közül.
És a FAO becslése az mire vonatkozik, hogyha azt nézzük meg, hogy mi kerül a szemétbe? Mondjuk van egy saláta, annak a külső három levelét leszedi a termelő, mert az nem szép, vagy rámászott egy bogár, elmegy utána ez az áru egy boltba, ott a második nap leszednek még három levelet róla, vagy ennél sokkal durvább a pazarlás. Szóval mi az, amit a pazarlás alatt értünk?
Gyakorlatilag a definíció szerint minden olyan részét az élelmiszernek, ami egyébként emberi fogyasztása alkalmas lenne a lánc végén, ezt pazarlásnak vagy veszteségnek tekintik, és valamilyen módon kikerül a láncolatból.
És az üzemekben a pazarlás mit jelent, vagy mit jelenthet? Ugye mondta, hogy a fejletlenebb régiókban a kezdetek kezdetén pazarolnak többet, a fejlett országokban inkább a végén, az emberek a végfelhasználók, ha így lehet ezt mondani. Az üzemek mit dobnak ki, vagy mi az, ami felesleges számukra?
Hát vannak olyan dolgok, amik mondjuk olyan termelés technológiailag veszteség keletkezik. Ezekből egyébként azért sok esetben még újrahasznosítás történik, tehát hogy lehet, hogy állati takarmányozásra tudnak azért nagyon sok mindent használni ebből. De van már olyan, hogy mezőgazdaságban is például rengeteg minőségi hibás zöldséget, gyümölcsöt már mondjuk a termőföldről sem takarítanak be, vagy lehet, hogy ott szétválogatnak, mert hogyha mondjuk egy paradicsom nem megfelelő színű, vagy nem megfelelő méretű, akkor lehet, hogy azt a kereskedelem nem fogja átvenni, ezért már a termelőnél ott marad. Tehát ilyen szinten a fogyasztói elvárásoknak az emelkedése, az a sajnos egyébként hozzájárul az élelmiszerpazarlás növekedéséhez, mert egy bizonyos minőség alatt egyébként fogyasztható élelmiszerek is gyakran már nem kerülnek el a fogyasztóhoz.
És akár a fejlődő országokban is ez a tendencia pluszban érvényesül, amellett, hogy mondjuk nincs elég hűtőkapacitás, ahogy mondta, és ezért sokkal hamarabb megromlik, tönkre megy az a paradicsom.
Így van, ezek a hatások lényegében összeadódnak.
És hogyha összehasonlítjuk akár a fejlett régiókat, a fejlett világot, a fejletlenebben, mit lehet mondani, melyik a nagyobb pazarló?
A fejlett világ egyértelműen nagyobb pazarló. Az Európai Unióban például mérések szerint körülbelül 100 millió tonnányi az élelmiszer pazarlásnak az éves mértéke, ami azt jelenti, hogy lakosságra lebontva ez fejenként körülbelül 100 kilogrammot jelent évente.
És hogyha az országokat nézzük, melyik a legnagyobb pazarló most?
Hát ahogy haladunk nyugat felé, úgy egyre pazarlóbbak az országok. Tehát ha jól tudom, akkor azért Amerika élen jár ezen a területen. Magyarország valahol a középmezőnyben van egyébként. Nálunk a becsült adat, ugye pontos mérések egyébként nincsenek, nagyon nehéz mérni ezt a dolgot, de a becsült adat az 1,8 millió tonna Magyarországra nézve, és egyébként egy mérés készült, a Nébih végzett egy kutatást, amivel a lakossági élelmiszerpazarlás mértékét megmérték, és ebből a mérésből az derült ki, hogy ez évente fejenként 68 kg Magyarországon, ez csak a háztartási élelmiszerpazarlásnak a mértéke.
És mi van ebben a 68 kilogramban? Mit mértek? Illetve egyáltalán hogy lehet mérni? Megkértek valakit, hogy folyamatosan külön válogassa az élelmiszer hulladékot, mondjuk a csomagolóanyagtól. Szóval hogy lehet ezt meghatározni, majd utána becsülni?
Igen, ez egy háztartási reprezentatív kutatás volt, amiben pontosan így, hogy bizonyos háztartásokat megkértek, hogy egy bizonyos időszakon keresztül, mielőtt kidobják az élelmiszer hulladékot, mérjék meg, és ezeknek a méréseknek az eredményéből jött ki ez az összeg.
És mi van ebben a 68 kilóban? Kenyérhéj, almahéj?
Hát gyakorlatilag minden, amit kidobunk a kukába, a kenyérhéjtől kezdve a megnevevett szendvicsen át, az olyan készétel maradékok, amik nem kerültek elfogyasztásra, a tányér maradék, a fel nem használt alapanyagok, a megszáradt pékáró, tehát hogy ebbe minden belekerül.
És ez a 68 kiló, ez kilogram, ez mind még fogyasztható lett volna eredeti formájában? Vagy ebben már van olyan élelmiszer is, ami megromlott, és abban a pillanatban már nem lehetett megenni?
Hát ezeknek a nagy része olyan, ami egyébként odafigyeléssel elkerülhető lenne.
Melyik területen nagyobb a pazarlás? Ki a pazarlóbb, vagy mi a pazarlóbb? A feldolgozott élelmiszerek köréből kerül ki sokkal több pazarlás, mondjuk ugye az Egyesült Államokban, vagy akár az Egyesült Királyságban is nagyon sok feldolgozott, előre csomagolt, csak a sütőbe tendő élelmiszert adnak el, vagy azokon a területeken, ahol friss árut lehet vásárolni, húst, zöldséget és maga készíti el otthon a háziasszony vagy a háziúr az ételt. Szóval melyik a pazarlóbb eljárási mód?
Erre nem tudok arról, hogy erre pontos mérések lennének. Azt tudom, hogy azok az élelmiszer típusok, amik mondjuk háztartásban hulladékba kerülnek, annak a jelentősebb tételei egyébként a készételek, a zöldség, gyümölcs, illetve a pékáró.
Hogy változott, illetve hogyan változik a pazarlás? Egyre rosszabb a fejlődéssel, vagy talán régebben sokkal több dolog került a szemétbe, csak mondjuk azt megett a disznó, vagy a földekre szétszórták?
Növekszik a pazarlás mértéke sajnos, és hát most ugye szemléletformálással próbál a világ ez ellen valamit tenni. Régen sokkal kevesebbet pazaroltunk, tehát egyrészt jobban odafigyeltek az emberek az élelmiszerre, ugye nehéz időkben, és azért ezt ma is lehet látni fókuszcsoportos felméréseken, hogy például az a generáció, aki még élt a világháborúban, én is mondjuk saját szüleimen ezt pontosan látom, hogy egy kenyérhéjat sem dobnának ki. Tehát ugye a fiatalok körében az élelmiszernek az értéke az csökkent. Ugye a vásárlói kosarunkban, különösen a magasabb jövedelmi rétegben az élelmiszer sokkal kisebb százalékot tesz ki, mint régebben. Ezért kevésbé figyelünk oda, anyagilag kevésbé érint minket talán, hogyha kikerül a kukába egy-egy élelmiszer, és hogy annak a tudatossága még, hogy az élelmiszer kidobás az nem csak ezt az anyagi kárt jelenti, hanem hogy ennek milyen környezeti hatása van, ezzel még nagyon kevesen vannak tisztában. Az élelmiszer pazarlásnak ugye nagyon óriási környezetkárosító hatása van, nem abból kifolyólag, hogy maga az élelmiszer hulladék hová fog kerülni és mi történik vele, hanem azáltal, hogy minden olyan élelmiszer, amit nem fogyasztunk el, az annak az előállításához felhasznált valamennyi erőforrás, az kárba vész, és itt gondolhatunk a termőföldre, a vízre, illetve nagyon sok energiát használunk föl, tehát nagyon, nagyon magas a széndioxid kibocsátása az élelmiszer termelésnek. Azt szokták mondani, hogy a világon, hogyha az élelmiszer pazarlás egy ország lenne, akkor az Egyesült Államok és Kína után a harmadik legnagyobb kibocsátó ország lenne. Magyarországon, hogyha az élelmiszer pazarlást néznénk, akkor egy Zala megye vagy Veszprém megye méretű megyének a teljes széndioxid kibocsátásával egyenértékű az élelmiszer pazarláshoz kapcsolódó károsanyag kibocsátás. Tehát, hogyha ezt meg tudnánk szüntetni, akkor nem csak úgymond szociális vagy éhezés problémáját tudnánk kezelni, hanem egy nagyon fontos fenntarthatósági kérdéshez is hozzá tudnánk nyúlni.
Mennyit lehetne ebből megsporolni? Mert ugye zéró pazarlás nem lehet, vagy nem létezik, mert mondjuk ha az ember kint felejti a joghurt felét az asztalon, az megromlik, mert egyszerűen elfelejtette. Mit lehetne ebből megsporolni, és mi az a szint, ami még mondjuk így elfogadható lenne?
Nyilván nullára csökkenteni nehéz vagy lehetetlen lenne az élelmiszerpazarlást. Az ESZ-nek van egy fenntarthatósági hosszú távú célkitűzés csomagja, és abban egyébként az élelmiszerpazarlással kapcsolatosan is szerepel egy szám. Ez a szám ez azt mondja, hogy 2030-ig 50%-kal kellene a világon csökkenteni az élelmiszerpazarlás mértékét.
Hogy lehetne ezt elérni? Mert azon kívül, hogy mondjuk aki azt hallja, az esetleg a homlokára csapott, igen, lehet, hogy egy kicsit jobban oda kellene figyelni. Ahogy említette, az a fiatal, aki számára egy paradicsom vagy egy paprika nem jelent semmit, mert nem ő vetette el a magot, nem ő palántázott, nem ő figyelt rá egész évben, az ugyanúgy ki fogja dobni.
Ez csak egy olyan összefogással valósítható meg, ahol mindenki a saját területén tesz az ügy érdekében. Tehát a mezőgazdasági termeléstől kezdve a láncolat összes elemén át egészen a háztartásokig kell ezzel foglalkozni. Hogyha a lakossági területet nézzük, akkor itt nagyon sok szemléletformálásra van még szükség. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk, hogy az elmúlt 20 évben milyen előrelépés és milyen kampányok zajlottak mondjuk az energiatakarékosság területén, mondjuk a szelektív hulladékgyűjtésben, vízfogyasztásban, és hogy ezeken a területeken vannak is mérhető eredmények, akkor ehhez képest az élelmiszer pazarlás területén még nagyon kevés kampány zajlott, és még nagyon-nagyon sokan nincsenek tisztában ennek a káros következményeivel.
Mit tehet az az ember a pazarlás ellen, aki mondjuk most tényleg a homlokára csap, és azt mondja, hogy a kilós kenyérből az a negyedik napra megszáradt 250 gram mégsem jó, hogyha a kukában végzi. Szóval mit tehet egy háztartásban dolgozó otthoni ember a pazarlás ellen, hogy ne legyen 68 kg az évente kukába került élelmiszer, legalábbis az ő részéről.
Nagyon sok apró trükköt lehet tenni ennek érdekében. Van egy olyan dolog, mi úgy hívjuk, hogy háztartási élelmiszerlánc, ami tulajdonképpen akkor kezdődik el, amikor elkezdjük tervezni, hogy mit fogunk enni mondjuk a következő napon, vagy a következő héten. És ez a 68 kiló évente, ez sok egy deka, két deka, öt deka, tíz dekából áll össze, ami odafigyeléssel egy jelentős része csökkenthető. Például azzal, hogy mielőtt elmegyünk a boltba, nézzük meg, hogy mi van otthon a hűtőszekrénybe, a kamrába, nézzük meg azt, hogy mit fogunk főzni, próbáljunk meg például olyan alapanyagokat felhasználni, amik lejárat közeliek és egyébként kidobnánk, és mindenképpen készítsünk bevásárló listát. Nagyon sokan úgy mennek el a boltba, hogy nincs bevásárló listájuk, ezért gondolkoznak, hogy hű, tejfölt kéne venni, van-e otthon, vagy nincs, hát inkább veszek egyet. Ha hazamegy, kiderül, hogy volt már egy tejföl otthon, akkor már kettő van, akkor már lehet, hogy nem fog elfogyni a másik. Tehát fontos a bevásárló lista, fontos az, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket mondjuk hűtőzacskóba tároljuk hazafelé menet, megfelelő helyen tároljuk otthon is a hűtést igénylő élelmiszereket. Az is fontos, hogy hogyan főzzünk, tudjuk-e, hogy mennyi alapanyagot kell felhasználni, tehát hogyha például mondjuk 5 főre főz valaki tésztát, akkor tudja-e, hogy mondjuk fejenként 8 dekát vagy 12 dekát szokott a család megenni, mert hogyha annyit főzünk, akkor kevesebb maradék lesz. Megfelelő módon tároljuk-e, nagyon sokan nem használják a fagyasztást megfelelő módon, rengeteg dolgot lehet fagyasztani, akár alapanyagokat is, mert megmaradt valami, amit nem használtunk fel a főzésed, de le lehet fagyasztani később felhasználható készételeket is lehet fagyasztani, rengeteg mindent lehet fagyasztani. Vannak olyan ételek, aminek a maradékáiból lehet új ételeket főzni. Sok-sok ilyen apróság az, amivel odafigyeléssel ezeket az 5 dekákat, 10 dekákat el lehet kerülni, és ezekkel lehet csökkenteni a mennyiséget.
Azt kiszámolták, hogy nagyjából ez mennyi pénzt jelent, vagy jelenthetne? Mennyi spórolást?
Hát mi azt számoltuk, hogy ez fejenként körülbelül évente 50 000 forintot jelenthet, tehát hogy ez azért egy, még anyagilag is egy komoly tétel lehet családonként.
És mit tehet az ipar, vagy a vállalatok a pazarlás ellen? Mondjuk egy élelmiszerfeldolgozó, vagy akár egy őstermelő, aki paradicsomot termel.
Egyrészt nagyon sok olyan innováció történik a világban, amivel tudják csökkenteni a pazarlás mértékét. A technológia folyamatosan fejlődik. Természetesen ezeknek a vállalatoknak egyébként alapvető érdekük, hogy csökkentsék a pazarlást, hiszen ez nekik profitvesztességet jelent. Tehát nagyon sok mindent megtesznek az ügy érdekében. De óhatatlanul keletkeznek feleslegek, és egyébként erre az egyik megoldás az a szolgáltatás, amit az Élelmiszerbank nyújt a vállalatoknak, hogy azokat az élelmiszereket, amik egyébként fogyaszthatóak, de valamiért nem tudják, vagy nem szeretnék kereskedelmi forgalomba hozni, akkor azt még időben átadva, mi még rászorulóknak el tudjuk juttatni, és így nem kerül hulladékba.
De mondjuk legyen egy zöldség vagy gyümölcs termesztő, nem is feltétlenül 100 hektáron termeli a portékáját. Nagyon kis mennyiség, néhány szatyor vagy néhány doboznyi, ami mondjuk így a feleslegbe megy. Nem szép, ütődött, lehet, hogy a fele egy kicsit rossz, de hát a másik fele az felhasználható, sőt, tökéletes lehet. Mit tud ezzel kezdeni? Mert ha felhívja önöket, hogy van 8 darab paradicsomom, nem biztos, hogy elutaznak ezért Zala megyébe.
Igen, mondjuk az Élelmiszerbank inkább nagyobb mennyiségekkel foglalkozik. Mi azt is szoktuk javasolni, nekünk nagyon sok partnerszervezetünk van az országban, gyakorlatilag minden megyében, minden nagyobb településen jelen vagyunk, és hogy ezek a partnerszervezetek is örömmel fogadnak ilyen adományokat, tehát kisebb mennyiségben is föl lehet ajánlani élelmiszereket.
És mondjuk mit tehet akár egy helyi közösségben egy ilyen termelő? Nem lehet az megoldás, hogy akár a kisbolt elé kirakja az ütődött almát, amit kidobna, vagy akár a saját portája elé kiírva, hogy emberek, aki szeretné, vigye el, levágja azt a felét, és meg tudja enni.
Én azt gondolom, hogy ez is tud lenni egy jó megoldás, és tudom is azt, hogy nagyon sok kisboltos van, aki ezt csinálja, tehát hogy a nap végén megmarad, és látja már, hogy következő nap már nem fogja tudni eladni, akkor jön egy idős néni, aki láthatólag nem tud annyi pénzt elkölteni a boltban, akkor odaadja neki, vagy odaadja neki fél áron, negyed áron. Én azt gondolom, hogy ilyen apró odafigyelésekkel a boltosok is tudnak operálni.
Ez a kisbolt, és mondjuk egy nagybolt mit tehet? Illetve ott milyen felesleg képződik? Zöldség, gyümölcs biztos, hogy ott is, mert van, amit nem vesznek meg, de hát az már nem biztos, hogy felhasználható egy-két hét után.
A legnagyobb mennyiség az áruházakban jellemzően a zöldség, gyümölcs és a pékáru, mert hogy ugye a fogyasztói elvárás az, hogy mindig friss termékek legyenek a polcon, és hogyha egy picit már veszít a frissességéből, akkor gyakran ezt a kereskedők leveszik a polcokról. Ezek még egyébként nagyon jól fogyasztóak, fogyasztható minőségű élelmiszerek. Ezeket most már nagyon sok helyen átadják szintén az élelmiszerbanknak, illetve az élelmiszerbank partnerszervezeteinek, akik ezt egyébként néhány órán belül el tudják juttatni. Tehát ez a rendszer úgy működik, hogy általában reggel megy el egy szervezet egy áruházba, ott átveszi ezeket a feleslegeket, és ezt aznap délután ki is osztják nélkülöző családoknak, tehát ez nem áll napokat, heteket egy raktárban, hanem gyakorlatilag napon belül kézbe kerül, és el tudják azt fogyasztani.
Mondjuk zöldséggyümölcs esetében mi az, amit már odaadnak? Mert ugye ismerjük azokat a trükköket, hogy a kevésbé szép az lejjebb kerül, és akkor csak az emberek megveszik, a vásárlók, hogyha nem figyelnek igazán oda.
Az alapelv szokott érvényesülni ebben az áruházakban, illetve nálunk is, hogy amit mi magunk elfogyasztanánk, tehát hogy ami még olyan minőségű, amit még én is elfogyasztanék, azt odaadjuk adományba. Nyilván az, ami mondjuk olyan romlást szenvedett, hogy mondjuk megpenészedett egy gyümölcs, azt nem fogjuk adományba odaadni, nem is lehet élelmiszerbiztonságilag sem, meg egyébként sem, de azért az a tapasztalat, hogy a zöldséggyümölcsnek egyébként a túlnyomó többsége az nem romlott, hanem csak egy picit csökkentett minőségű, de egyébként még teljesen fogyasztható minőségű.
És ki dönti el azt, hogy ez még odaadható, továbbvihető, vagy nem? Mondjuk, hogyha az ember az óvodába, iskolába, vagy születésnapra bevisz egy tortát, akkor kell egy igazolást vinni arról, hogy itt a különböző előírásoknak megfelelt, mikor készült, hány órakor, és hogyha mégis gyomorrontást kapnak a gyerekek, akkor elő lehet venni, hogy de kérem szépen, ez 11 óra 25 perckor készült, és 16 órakor került az asztalra. Ilyen papír, gondolom, nincsen minden egyes zöldséggyümölcs mellé.
Egyrészt dokumentált nálunk is teljesen az átadás átvétel, és a végpontig követhető, tehát ugyanúgy a nyomon követhetőséget nekünk is biztosítani kell az élelmiszerekre. Tulajdonképpen az élelmiszerbank is élelmiszerforgalmazónak minősül, tehát ugyanazoknak a feltételeknek nekünk is meg kell felelni. Az átadásnak az első minőségi ellenőrzése az áruházakban történik, ahol azok a kollégák, akik leszedik a polcról ezeket a termékeket, ellenőrzik, hogy milyen minőségű, és ezeket annak megfelelően teszik adománykategóriába vagy selejt kategóriába. A következő ellenőrzési pont akkor van, amikor az átadás átvétel megtörténik az áruházakban, ott az átvevő szervezet vagy az élelmiszerbanknak is van jogosultsága, hogy valamit visszautasítson, hogyha azt gondolja, hogy az nem éri el azt a minőséget, amit még nélkülözőknek át lehetne adni. Illetve az osztási ponton is van még egy harmadik ellenőrzés a kiosztáskor is, hogyha találnak esetleg olyat benne, ami nem jó minőségű, akkor azt kiveszik és kidobják.
De akkor szinte ugyanolyan dokumentumokkal rendelkeznek az adományozott élelmiszerek is, mint hogyha mondjuk egy cég vagy egy üzlet vásárol és tart különböző élelmiszereket?
Így van. Én szoktam is azt mondani, hogy az élelmiszerbank tulajdonképpen egy non-profit nagyker. Tehát mi élelmiszerforgalmazással foglalkozunk, azzal a nem apró különbséggel, hogy nálunk ingyenesen érkeznek és ingyenesen kerülnek továbbításra az élelmiszerek, és azok a partnerszervezetek, akikkel mi együttműködünk, ők tulajdonképpen azok a kiskereskedők, akik pedig a lakosságnak ezt kézbe adják.
Az aréna mai vendége Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke. A hírek után innen folytatjuk.